Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Família műsorában. Palatinus István atya vezetésével köszöntjük István atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm Erikát, és köszöntjük mindazokat, akik velünk vannak. A múlt alkalommal egy szép témát kezdtünk el, mégpedig a nevelésről beszélgettünk a családon belül, és hát láttuk azokat a szép vonásokat, amihez még ma újra visszatérünk, hogy még nyomatékosabbá tegyük, és elmélyítsük saját magunkban, hiszen a nevelés egy nagyon-nagyon fontos küldetése a keresztény családnak, az Isten hívő családnak, de magának a család közösségének is, hogyha nem helyezzük bele akár ebbe a vallásos dimenzióba, akkor is nagyon-nagyon fontos tudatában lenni annak, hogy a neveléssel, a példamutatással, az új életnek a formálásával a legcsodálatosabb foglalkozni ezen a világon. Ugye beszéltünk arról, hogy a szülők, a férj és a feleség közössége a gyermekvállalás által egy fantasztikus mivé, egy közösségi valósággá alakítja a házastársi kapcsolatot, és itt ettől a pillanattól kezdve indul el ez a belső mechanizmus, ez a belső valóság. Egy misztérium ez, hiszen a közösségben létrejött új élet fakasztása, formálása mindig oda köt bennünket a legnagyobb misztériumhoz, a legtitokzatosabb örök jelenléthez, mégpedig magához, az Istenhez, aki folytonosan ajándékozza önmagát is a szeretetével, folytonosan átadja magát, közli magát, és folytonosan formál bennünket. A mennyei atya a fiú által a Szentlélekben soha nem szűnik meg vezetni bennünket, soha nem szűnik meg tanítani bennünket, soha nem szűnik meg ezt a nevelői gondoskodást jelenvalóvá tenni, megtapasztalhatóvá tenni a mi életünkben, akik hozzá kapcsolódunk. Nyilvánvalóan, amennyiben az élet ajándékozásában az szülők Isten teremtő művének részeseivé válnak, annyiban a nevelés révén az ő atyai és egyszerre anyai pedagógiájának lesznek a részesei, ahogy ezt már említettük a múlt alkalommal is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyszerre lássuk a férfiasság és a nőiességnek a jelenlétét Isten titokzatosságában, Isten nagyszerűségében. Az isteni atyaság Szent Pál szerint az összes, elsősorban az emberi atyaságnak és anyaságnak az ős mintája mindenségben. Az isteni pedagógiáról teljes képet kaptunk az atya örök igéjétől, aki megtestesülve kinyilatkoztatta az embereknek hivatása igaz és legteljesebb valóságát, az Isten gyermekséget. Jézusnak ez az Isten gyermeksége, amelyet folytonosan él és folytonosan megvalósít, úgyis, mint egy küldetést, ős mintájává válik a mi Isten gyermekségünknek. És tudatosítja bennünk azt is, hogy mi is mindig valakinek a gyermekei vagyunk. A gyermek az mindig védelemre szorul, mindig biztonságra szorul. És olyan jó tapasztalnunk, élnünk azt, amíg lehetőség van rá ebben a világban, hogy éljük ezt az Istennel való együttlétünket, az isteni gondolkodásnak, gondoskodásnak ezt a szépségét, amelyet Isten nekünk ajándékoz, és folytonosan átadja magát nekünk nemzedékről nemzedékre, az ő igéje, az ő egyháza által, hogy vezessen bennünket. Krisztus által minden családon belül, és nem csak a családon belül, hanem azon kívül is beleszövődik a nevelés az isteni pedagógia üdvözítő dimenziójába, amely minden ember és család felé fordul, és az Úr halálának és föltámadásának húsvéti szent titkában éri el a csúcspontját. Megváltásunk a szívétől indul minden keresztény nevelési folyamat. amely ugyanakkor mindig a teljes emberségre nevel. A szülők gyermekeik első és fő nevelői, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy átérezzük ezt, ennek a tudatába legyünk, akarjuk ezt a nevelést, akarjuk ezt a csodálatos missziót teljesíteni. Nevelők azért, mert ők a szülők. Nevelői küldetésüket megosztják más személyekkel és intézményekkel, megosztják ezt az egyházzal, és megosztják az állammal is, amelybe a társadalmi életbe való részvételük által kapcsolódnak. Ennek azonban mindig valahol egy kisegítői vonatkozása van, és az államnak is, és az egyháznak is a szülők segítségére kell, hogy siessenek, hogy minél teljesebb, minél hatékonyabban tudják megélni a szülői elhivatottságokat épp a nevelés területén is. Ezen elv magába foglalja a szülőknek nyújtott segítség törvényes voltát, de persze hát a kötelezettséget és azt is, hogy a szülők elemibb joga és hatékonyabb lehetőségei belsőleg is áthághatatlanul korlátozzák a segítségnyújtást. És épp ez a kölcsönösség elve a szülői szeretet szolgálatában áll azáltal, hogy segíti a családnak a javát az egyház és az állam részéről. A szülők ugyanis egyedül nem képesek eleget tenni a nevelési folyamat minden igényének a mai világban már, különösen az oktatás és a szocializáció tág területén. Így ez a kölcsönhatás kiegészíti az atya és anyai szeretetet, megerősíti ezek alapvető jellegét, mert a nevelési folyamat egyetlen résztvevője se lehet mást, mint hogy a szülők nevében és az ő egyetértésükkel bizonyos mértékben az ő megbízásukkal cselekszik. Ez az egyháznak a látásmódja. Itt most ütközik az egyház látásmódja, a világ látásmódjával, amikor olyan szörnyűségekről hallunk, hogy a gyermekeknek, különösen a változó korban lévő gyermekeknek, a serdülő korban lévő gyermekeknek olyan törvényeket szab a társadalom, a demokratikusnak nevezett állam, vagy inkább talán mondhatnánk, hogy az a ránk kényszerített nevelési modell, amely ma uralkodik a világban, és amely ugyanúgy, mint ahogy talán a kommunizmus is, ugyanúgy a mai demokratikusnak nevezett gondolkodásmód is egyféle diktatúrát, kényszert hordoz saját magában. Mindaddig, amíg szabadnak hirdeti saját magát, mindaddig, amíg úgy állítja be látszólag, hogy mindenki érdekét képviseli, egy nagyon-nagyon meghatározott érdeket és lobbit képvisel, amely nem a jó felé vezeti az embernek a kiteljesedését. Mert ha a gyermek nevelését szembefordítjuk a pedagógusokkal, szembefordítjuk a nevelőkkel, szembefordítjuk a szülőkkel, és sajnos ma nagyon sokszor ez történik, a gyermek formálása, a gyermek nevelése, oktatása szembe fordul, talán inkább így választanám szét, hogy a gyermeknek az oktatása szembe fordul a gyermeknek a nevelésével. Talán érthető, hogy mit is szeretnék itt kihangsúlyozni, hogy nem elég megtanulni értelmileg bizonyos feladatokat, hanem még fontosabb az emberré formálás, és ezt az utóbbi időben nagyon-nagyon-nagyon elhanyagoljuk. Elhanyagolja ezt a társadalom, elhanyagolja ezt az állam, elhanyagolják ezt a szülők. Az egyházban is gondot jelent, különösen így ismerünk rá saját magunkra is erre a problematikára, amit az iskola és a plébániai hittan hozott. Egészen más volt a gyermekeknek a vallásos formálása, amíg a plébániai közösség végezte ezt a saját területének, a saját tekintélyének a hatáskörében, és hogy mennyire föllazultak ezek a vonalak, érezzük ezt ma, amikor olyan nehéz összeszedni a gyermekeket, amikor a szülők képviselik az egyik legnagyobb ellenállást azon a téren, hogy ha már van iskolai hittan, akkor nem kell a plébániai hittan, pedig ez a kettő egészen más. Az egyik az informálást szolgálja, a másik pedig a formálást. Informálódni az azt jelenti, hogy ismeretet szerzünk bizonyos dolgokról, megtanulunk valamit, magunkivá tesszük értelmileg, tudunk róla, nagyon fontos ez a része is a nevelésnek, az információ, az oktatás, hiszen ezáltal gyarapodnak az ismereteink, ezáltal szerzünk tudást saját magunknak, de az ember nem pusztán egy számítógép, nem pusztán egy komputer agya, amelybe csak úgy belerakjuk az információ halmazokat, és amiből majd azután valami csodák kerülnek ki. Az ember élő lény, személyiség, és ezt az élő embert, ezt az élő lényt, ezt a személyiséget, ezt nevelni kell, formálni kell, alakítani kell, irányítani kell, gyakorlatoztatni kell a jóban, a szeretet cselekedeteinek megélésében, de mindenek fölött ennek a formálósnak a keretét, a szeretet, az őszinte szeretet, az őszinte elfogadás, az őszinte megértés és az őszintesség kell, hogy jellemezze a párbeszéd, a dialógus, a foglalkozás a gyermekekkel, a sok-sok kérdés megtárgyalása. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy nyitottak tudjunk lenni, merjünk nyitottak lenni a gyermekek kereséseire, kérdéseire, mindarra, ami foglalkoztatják őket, ami ott van a lelkük mélyén, ami kérdésként fogalmazódik meg bennük, hogy bátorságot tudjunk önteni beléjük, hogy meg tudják fogalmazni a kérdéseiket, hogy fölmerjék tenni mindazt a kérdést a fölnőtteknek, elsősorban a szülőknek, de a nevelőknek egyaránt, ami őket foglalkoztatja, amiben nem látnak tisztán. Ehhez nagyon-nagyon fontos, úgy, ahogy láttuk, ahogy Szent II. János Pál pápa olyan sokszor tanít bennünket, és sokszor rávezet minket annak a fontosságára, hogy tisztelnünk kell a gyermekeinket, hiszen ajándékba kaptuk őket a jó Istentől. Nekünk az életet kell szolgálnunk, az élet felé kell fordulnunk, és csak akkor tudjuk igazán teljesíteni a küldetésünket, ha ennek a nemes missziónak, ha ennek a nemes küldetésnek megfelelünk. És ez a mindenek fölötti elsődleges, hogy megfeleljünk ennek az Istentől kapott küldetésnek, az isteni Szent Háromságos lét képmásúságának a megélésére és megvalósítására. Nem vehetjük ki tehát a gyermekeinket a szülők szeretetéből, szeretet közösségéből, és ne engedjük meg, hogy az oktatással szembefordítsuk a szülői neveléssel. Amikor arról hallunk, hogy a szülőket nem kell bizonyos dolgokról informálni, hogy mi történik a gyerekkel, számomra ez nagyon-nagyon ridegen hat és szinte fölfoghatatlan. Vagy amikor a gyermekeinket följogosítjuk arra, hogy a szülővel szembeszálljon és a saját jogait követelje, miközben nem tanulja meg azt, hogy egy fontos alkotó része a családi közösségnek, hogy a családi élet rajta is áll és múlik, hogy ő egy fontos tényezője, egy alkotó személyisége a családi közösségnek, aki hozzá tud járulni a családi élet szépségéhez, közösségi vonatkozásnak a szépségéhez, és ez életbe vágóan fontos, hogy a gyermek már egészen kicsi kortól fogva ne csak élvezője legyen a családi élet nyújtotta biztonságnak, hanem maga is hozzájáruljon, hogy bele nevelődjön, hogy magába így azt az elhivatottságot, hogy ő egy fontos alkotó része a családi közösségnek, ahol a saját maga képességeivel, amikor kicsi módon, de örömtelileg járuljon hozzá, örömtelileg vegye ki részét a család közösségi életében, és bizony ez az életre való nevelés. Ez a nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a gyermek örömre találjon, hogy érezze a családi otthonnak ezt a melegségét, amely elismeri őt, amely nem csak elvárásokat támaszt felé, amely nem csak magas lécet állít, hogy minek kell megfelelnie, és állandóan hallja az elvárásokat, hallja a szitkozódásokat, ha nem teljesít tökéletesen. Ma a teljesítmény társadalmát éljük, és azok, akik nem teljesítik a leg-leg-leg, vagy azt a határt, amelyet meghatároznak, de kihivatott arra, hogy meghatározza ezt a határt, kihivatott arra, hogy meghúzza ezeket a vonalakat, amelyek a társadalom különleges teljesítményének a határvonala. Isten arra szólít bennünket, hogy törekedjünk a tökéletességre. A tökéletességre való törekvés a szeretetben való gyarapodást jelenti, a figyelmességet, a szelídséget, a felelősség teljességet, hiszen szeretet felelősség nélkül lehetetlen. Szeretet felelősség nélkül csak bizonyos élvezeteknek a kiélése. Csak akkor tud igazán megvalósulni, hogyha ez a szeretet bennünk felelősség teljes. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a szeretet közösség kiformálódás a Jóisten szeretetével tud megvalósulni. Ezért a család minden tagjának, és ezt most újra hangsúlyozom, különleges elhivatottsága nem csak az édesanyáknak, nem csak a nagyszülőknek, a nagyanyáknak, és a férfiak azok mindig valahol a háttérbe szorulnak, a nagyapák, vagy az édesapák, mindenkinek egy csodálatos elhivatottsága, egy csodálatos küldetése az, hogy Isten szeretetéről, erről a felelősségteljes szeretetről tegyen tanúságot. És ez ad egy tartást, egy magabiztonságot, ez ad egy határozottságot a gyermeknek, az életre való nevelésében, az élet szeretetében, a nehézségek fölvállalásában, a küzdésben, a próbálkozásokban, ha mindig ott van mellette egyféle sikerélmény, ha mindig van valaki mellette. Ezért a családi nevelésnek az első és legfontosabb törvénye a szeretet. Nem a mindent megengedés, nem a minden bálványozása a gyermek irányában, nem a mindent megadása, nem a kiszolgáltatottság a szülők részéről a gyermek felé, hanem az a felelősségteljes szeretet, amely formál, amely értékeket alkot, amely meghallgat, amely megvigasztal, amely gyógyítja azokat a sebeket, amelyeket a gyermekünk az élet bármelyik területén, bármilyen közösségben kap, ez elszenved, elvisel, hogy a családon belül egy újraéledés, egy föltámadás, egy szeretetteljes életrekelés történhessen. És valójában ez a küldetés, ez az életforma boldoggá teszi a szülőt, és boldoggá teszi a gyermeket, és aki befogadója ennek a szeretetnek. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy átérezzük ezt a nagyszerű valóságot, átérezzük ezt a nagyszerű küldetés, nagyszerű missziót, amelyet a Jóisten ránk bíz. Mert tudjuk azt is, hogy a nevelés útja mindig egyféle módon önnevelést is jelent. És ez akkor következik be, amikor a kiegyensúlyozott lelki-testi érettség elérésével az ember nevelni kezdi saját magát. És ezt kell elérnünk ezzel a szeretetteljes odafigyeléssel a gyermekeinkre. Ezt kell elérnünk azzal, hogy a gyermekünk elkezdje saját magát formálni, saját magát nevelni, fontosnak érezni a család közösségében, érezni azt, hogy ő a családi közösségnek egy fontos alkotó tagja, aki részt akar venni a családi közösség fölépítésében. Természetesen, hogy ez az önnevelés is egy fejlődés, egy állandó megújuláson megy keresztül, ez egy folyamat, hogy eredményes tudjon lenni, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindig újra és újra megújuljon. Az ifjú főleg a tanítókban, az iskolatársakban új környezettel és új személyekkel találkozik, akik nevelő, vagy sajnos, hogy romboló hatást is kifejthetnek az életével kapcsolatosan. Ebben a szakaszban bizonyos mértékig elszakad a családba kapott neveléstől, s olykor kritikus magatartást ölt a szülőkkel szemben. Mindazonáltal az önnevelési folyamatot elkerülhetetlenül meghatározza a családi és az iskolai nevelés, amelyet az ember gyermekkorában kap. Oly annyira, hogy saját irányítása alatt alakulva az ifjú bensőséges kapcsolatban marad ezekkel a nagyon-nagyon mély, egzisztenciális, igazán személyébe íródó gyökerekkel. Család a legfontosabb nevelő közösség, amely mindig alakít és formál bennünket Isten képmásúvá lenni. Gondoljuk ezt tovább, tegyünk ennek az érdekébe, és mindenek előtt szeressük egymást, különösen a családon belül szülők, gyermekek, fiatalok, idősek, legyen minden együttlét a szeretet ünnepe, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Otthon a családban. A Familiaris Consortio című enciklikát Palatinus István atya magyarázta.
A Mária Rádió folyamatos működéséhez elengedhetetlen az önkéntes technikusok munkája. Erre a szolgálatra várjuk azon új önkéntesek, gyakornokok jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába, vagy gyakorlati tapasztalatot szerezni ezen a területen. Az önkéntesi szolgálathoz előny, de nem feltétel a műszaki előképzettség. Az elvégzendő feladatok. Átkapcsolni a szerkesztett kijátszási listáról élő adásba és vissza. Az élő adások műszaki kiszolgálása, mikrofonok, bejátszóeszközök, telefonálók hangjának adásba adása. Helyszíni közvetítések adásba kapcsolása. Felvételek készítése, hanganyagok vágása. Mobil stúdiós szolgálatra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik helyszíneken technikát telepítenek, közvetítői hangkapcsolatot építenek fel a stúdióval. A helyszíni technikát üzemeltetik az adás ideje alatt, és felvételeket készítenek külső helyszíneken. A stúdió technikai feladatok elvégzésének helye a Mária Rádió budapesti szerkesztősége, 13. kerület, Gogol utca 28. A jelentkezéseket a technikus@mariaradio.hu címre várjuk.
Hírek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.